Én szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreket, azokat is, akiket nem ismerem, hiszen amikor én eljöttem innen utoljára, az 1976 volt, 40 éve. Azóta találkoztunk már ebben a gyülekezetben is párszor, de most valahogy pár év kimaradt, úgy emlékszem, hogy régen voltam itt. De jó visszajönni közétek. És ahogy néztem a hegyeket, merre jártunk, visszaemlékezünk sok minden szépre. Feleségem is mondta, hogy feltétlenül nem tudott most eljönni szolgálata miatt, de szeretettel köszönti a gyülekezetet, akiket ő is ismer, és akik őt is ismerik. Köszönjük szépen. Jöjjön adjon nektek további erőt és növekedést. Testvérek, azzal a témával szeretnék foglalkozni, amivel egész negyed évben is foglalkoztunk, most különösen a elmúlt héten, méghozzá egyet emelnék ki belőle, az utolsó egyháztörténelmi korszakot. És én megpróbálom olyan szempontból nézni, mint ahogyan például a hármas angyeli üzenetet is. Mi a jó hír nekünk akkor, amikor olyan szomorú ez a világ? Annyi szomorú dolog történik ebben a világban, körülöttünk is. Milyen jövő áll előttünk? Akkor, amikor egyre jobban halljuk ki, hogy teljesednek a proféciák, amikor látjuk, és ahogy mondja, újfordításból hoztam jó múltkor valamelyik gyülekezetben, ezzel szolgáltam, mert azért nincs gyülekezetem, de minden szombatra valahogy be vagyok oszva. Nem kérem magamat, de szólnak, és akkor így megyek egy negyed évre előre, már a harmadik negyedre is van beosztásom. Még nem minden, de van. Hogy mai korszakban, amikor úgy mondja a Biblia, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, amikor tanástalanságokkal találkozunk, pont abban a azon a földrajzi területen, amelyre szólt az üzenet, a volt nagy római birodalom területére beletartozunk, mi dunántúliak is, Pannonia néven szerepelt valamikor, hogy itt létrejön egy uniós egység. És akarják, hogy létrejön. Most már beszélnek róla, már pénz is van ilyen, nem, ugye? Euró. És sikerülni fog? Mit látunk az európai tanácskozásokon? Tanástalanságok sorozata. Nem akarok ebbe most részleteivel belemenni. De amikor annyi olyan sötét felhő gyülekezik az égen sokfelé, és amikor Laodiceáról is olvasunk kijelentéseket, hiszen nagyon alaposan tanulmányozott korszak ez a miénk, akkor azt látjuk, hogy igen, szomorú dolgok vannak, de mégis van-e Istennek terve ezzel a korszakkal? Valami jó hírt szeretnék ezzel kapcsolatosan majd mondani. Bevezetésül, hogy olvassuk el Jeremiás könyvéből azt az igét, inkább kiírtam magamnak, mert nagyobb betűkkel jobban látom, azért 82 év van, már elmúlt az, ez csak jelentkezik itt-ott-amott. Így szól az ige, Jeremiás 29:11-12. Mert csak én tudom a tervemet veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek, ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Jeremiás 29:11-12. Isten, amikor fette népét bűneik miatt, a sokan azt gondolták, hogy elhagyott bennünket az Úr. Így volt ez az Ószövetségben, és így van új szövetségben is. Elhagyta népét az Úr. Valóban így van. Laodiceáról szóló levél üzenet tartalmát csak úgy értelmezik de legtöbben, hogy Isten levette kezét erről a korszakról. Mert el kell mondani őszintén, van olyan korszak a hét gyülekezet közül, ahol nincs feddés, csak jót mond. És van egy korszak, amikor nincs semmi jó mondani valója Istennek csak rossz. És egy kemény mondani való, és ez a laodiceai üzenet, a laodiceai gyülekezet. Isten azért dorgál, mert ő szeret. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Ezt mondja éppen Laodiceának. Laodicea nem csak egy kis-ázsiai gyülekezet volt, mint mindegyik a felsorolt gyülekezetek közül, az Efézus, Smirna, Pergamon, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodicea, mindegyiknek megvolt a maga helye, de Isten Jézus olyan sorrendbe állítja be ezeket, és olyan jellemzést ad, amely jellemző volt arra kor gyülekezetre, de jellemző egy bizonyos korszakra is. Én csak mindig csodálom a Szentírásban azt a szerkezetét, azt a felépítést, ahogyan bemutatja Isten az ő üzeneteit. Mert a Szentlélek a szerzője a Szentírásnak, ő, hogy így mondjam, a szerkesztője is, ha szabad ezt a kifejezést használni. Mert olyan üzeneteket ad, amelyek mindig összeillenek, és teljes képet adnak egy bizonyos korszakról. De ugyanakkor bátorító üzenet is van benne. Laodicea tehát az utolsó egyháztörténelmi korszakot is bemutatja, hogy milyen ez. Ezért bennünket különösen érdekel. Hogyan látja Isten Laodiceát? Mindig az legyen az első számunkra, hogy ő hogyan látja az eseményeket. Így volt például, visszamegyek észre ezredekkel korábbra, csak egy kiemelt példa, hogyan értékelik ma sokszor az özönvíz előtti korszakot? Közvetlenül az özönvízig. Hogy nagy tudomány fejlődött, híres neves emberek éltek, tele van talánnyal, jelent meg 1968-ban azt hiszem, Fehérváron laktunk akkor éppen, és egy filmet néztünk akkor meg, az volt a címe, egy német archeológus és munkatársaival együtt írták és készítették el, a jövő emlékei. Érdekes cím. És bemutatja azokat a kérdőjeleket, hogy olyan dolgokat fedeztek, mert nem tudják, hogy hova tegyék, hogy sejtetnek valami nagy tudományos felismeréseket abból a korszakból. Tehát igen, ahogy a Biblia mondja, híres neves emberek éltek akkor. De Jézus nem így mutatja be ezt a korszakot, hanem minden gondolatuk szüntelenül csak gonosz. Ez egy döbbenetes kijelentés. Ezért Isten a legdrámaibb ítéletet hozza arra a korszakra. És csak néhány ember, egy család maradt meg, pedig 120 évig hirdette az üzenetet Noé. Így mondja, a fordítások nehezen tudják visszaadni azokat a gondolatokat, de valahogy Károly mégis 1590-ben kiadott úgynevezett vizsói Bibliából, én nekem megvan ez a Biblia, már a hasonmás kiadás van persze, és abban azt írja, hogy ne vetekedjen az én lelkem az emberben, hanem adok néki megtérésre 120 esztendőt. Tehát itt nem az emberi élet korszakát, határát jelölte meg, hogy 120 évig élhet, hiszen még sokáig éltek utána, többet, mint 120 évet, fokozatosan csökkent lefelé az emberiség korszaka, de ott a megtérésről van szó. 120 évig hirdette Noé az embereknek a megtérés lehetőségét, és csak egy család maradt meg. Így látja Isten azt a korszakot. Hogy látja Isten ma ezt a korszakot? Amely úgy néz ki, hogy virágzó egyházi korszak. Úgy látszik. De mit lát Isten ebből? És milyen üzenete van hozzánk? Ez a döntő. Jézus így látja, 3. fejezet, 17. vers. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Azt gondolod magadról, és nem tudod magadról, hogy milyen vagy. Itt igazi átvilágítást ad az Úr erről a korszakról. Egy önmagával megelégedett nép, gyülekezett korszak képe, akik komfortosan berendezkedtek, és berendezték magukat, hogy komfortosan éljük keresztényi megszokott gépies életünket. Szinte az is érvényes erre a korszakra, ami érvényes volt a szmirnai korszakra. De bocsánat, a sírte nem ugrok be a neve. A reformáció korszakára. Nem Tiatira. Szárdiszi korszak, ezt akartam, köszönöm. Hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Úgy néz ki, hogy feléled a kereszténység ebben a korszakban. És döbbenetes képet látunk ebben a korszakban a kereszténységről, főleg itt Európában. Remélem ebben a Bibliában is benne van, az most eszembe jutott egy érdekes kijelentés, amit pár évvel ezelőtt itt van, elolvasom, bele van téve nekem Dániel könyvéhez. A Reader Digest-ben olvastam 2006-os májusi számában a következőket, akkor telt el egy év, hogy 16. Benedek pápa, hát a, hogy így mondjam, trónra lépett. Tehát akkor a bíboros ugye első éve volt, mint pápa. És ezt írják erről, Benedek első éve címmel, a hátországban, Európa hagyományos katolikus vidékein az egyház napjainkban eddig példátlan válságon megy át. Egyre kevesebben járnak templomba. Már nem szokás a gyerekek megkeresztelése. Az egyházi befolyása egyenletesen csökken. Benedek pápa azonban tudja, hogy már nem Európa minden eldöntő földrész. A világ katolikusainak többsége az amerikai kontinensen él. Az új világ, Egyesült Államokra gondol itt, mert ezt nevezik új világnak, az új világ népességének 62,3%-a mintegy 550 millió ember katolikus. Benedek tisztában van azzal, hogy fontos ütőkártyát tart kezében. A világ legnagyobb hatalmú nemzete, az Egyesült Államok mindinkább katolikussá válik. Mondd ez nekünk valamit, hogyha ezt oda tesszük, Jelenések könyve 12., 13., 14. fejezetéhez, ami bemutatja a nagy küzdelme elindulását, kibontakozását, majd a válaszreakció 14. fejezet 3-as angyal üzenet. Amikor a 13. fejezetben a földből feljövő fenevad minden megtesz, hogy felállítsák az első fenevadnak a képét. Úgy ugyanolyan módszerekkel dolgozik, és ugyanolyan módszerekkel erőlteti ki az ő vallási gyakorlatát az emberek. Erőlteti a vallási gyakorlatát az emberekre. És azt mondja, az ütőkártya most már nem Európa felé néz. Európa összeomlik vallásilag. Én nem egy külföldivel beszéltem, akik onnan jöttek ide, meg én is ott találkoztam, Hollandiába is például. Most pillanatnyilag ez a hír járja, hogy a keresztény templomok faláról leveszik a keresztény szimbólumokat. Hogy ne irritálja az emigránsokat. Erre azt mondom én, hogy aki, mi lesz veletek keresztények Európában? Ha gyalogokkal nem tudtok már lépést tartani, mi lesz majd Jordán hullámaiban? Ilyen korszakot élünk meg most. És miért? Mert megelégedett a kereszténység. Jól érzi magát, komfortizálta életét. Nincs semmire szüksége. És ennek van egy másik oldala is, hogy a maradék, amelynek feladata van, és itt gondoljunk önmagunkra elsősorban, önmagunkra. Feladatunk van, mert van üzenetünk ehhez a korszakhoz. Vajon nem él bennünk is az a gondolat, vagy nincs az a kísértés, hogy mi is azt mondja, hogy köszönöm, jól vagyok. Nincs semmire szüksége. Egy öntelt, egy önmagával megelégedett, tanítványi gőggel bíró nép, hogy hát mi már jó helyen vagyunk. Nálunk van az igazság ismeretének bőség kosara. Nekünk már nem kell semmit csinálni. Mi már besétálunk a mennybe. Csak a Biblia nem ezt mondja. Sem Laodiceának, sem Jézus nem erről beszélt. A lanymeleg ok az önelégültség. A lanymelegség oka Nagyban hasonlít ez a más az ószövetségi időszakra, amikor Isten megítélte azt a népet Jeremiás könyve 4. fezetében. Amikor az Úr temploma ez, jó helyen vagyunk, jó helyre születtünk. Zsidóknak születtünk, tehát már eleve biztosítva van az üdvösségünk. És az Úr nagyon világos tanítással, mind Jeremiáson keresztül, mind Ésajáson keresztül ennek annak a korszaknak, és valahogy hasonlít ez a korszak is ahhoz az időszakhoz. A gyülekezet a mai korszakban nem lett hűtlen Jézushoz, azonban az iránta való buzgalom kihalóban van. És mondom, mi magunkra gondoljunk mindig ebben. Az iránta való buzgalom kihalóban van. Meghűlt, kihűlt a szeretet. Mert megelégedettek vagyunk, és a megelégedettség azt jelenti, hogy nem ápoljuk személyesen naponta Jézussal való kapcsolatot. És ez a fő probléma. És akkor lassan kihűlünk. Ez folyamatos dolog, ez nem pillanat, egyik pillanatról a másikra jön létre, ez folyamatosan megy végbe a mi életünkben. Ezért ilyen felrázó üzenete van Istennek. Szürher testvér ezeket írja egyik tanulmányában erről a korszakról. A saját gazdagságunkkal mindenek előtt a lelkiekkel való megelégedés komoly veszélyt rejt magában. Az ember többé nem Isten ajándékát látja benne, azok elnyerését saját magának tulajdonítja. Az az önteltség a legvilágosabban gondolkodó embert is megvakítja. Elvakultságában sokan azt hiszik, hogy nincs többé szükségünk Isten szavára, sőt, magára Istenre sem. Laodicea a legnagyobb öncsalásban él. Jellemző ez a regész korszakra, de ez a kísértés bennünket is érint. Ne legyünk önteltek, hogy mi már jó helyen vagyunk. Hála Istennek, megismerhettük a jelen való igazságot, hirdetjük. Aki áll, vigyázzon, hogy ellesse. Ez mindig igaz. Az önigazultság a kegyesség látszatát is jelzi. Timóteushoz itt 2. levélben mit olvashatunk, mint erről a 3. fejezetben, hogy megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Hogy jellemzi ezt az utolsó napokat vála ebben a levélben? Hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Mi teszi nehézé ezt az időt? Éppen ez az önmagával megelégedett állapot. És ugyanolyan hibákat sorol fel az ige, mint ami Galatai levélben, Galata 5. fejezetben benne van. 19-től 21-ig. Szinte a bűn katalógus sorol fel. Mert az emberek magaszeretők, pénzsorvárgók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, vakmerők, felfoglalkozottak, mindent elmond, akiknél megvan a kegyesség látszata. Más szóval úgy lehet fordítani ezt a görög kifejezést, hogy megvan az Isten félelem látszata, de megtagadják annak erejét. Nem, nincs szükség rá. Szóval ez a veszélyes a mi korszakunkra. Ez a veszélyes rám nézve, és mindannyiunkra nézve, én úgy hiszem. Jézusnak van mégis terve, mert Isten nem nyugszik ebbe bele. Isten szereti az embert, szereti népét, teremtménye. Ő mindent megtesz. Ő a legnagyobb áldozatot hozta azért, hogy mi megmentettek lehessünk. Van terve ezzel a szánalomra méltó korral, és benne népével. Azt mondja néki, hogy védj tőlem. Védj tőlem lelki gazdagságot. A próbák izzó kohójában megolvasztott, megtisztított aranyat, amely a hit és a szeretet. Védj fehér ruhát. Laodicea dobja le rongyait a vádlottaknak, vagy más szóval vádoltatnak adott fekete ruhát, ugye megint azt a korszakot, hiszen Jézus abból a korszakból merített. A Jelenések könyve nem idézi az Ószövetséget, de utal rá. Mindig utal rá. Azokat a kifejezéseket használja, amit az ószövetségi ember jól ismert, és Jézus korában is, meg nem volt még akkor más új szövetség kezdeti időszakban, jól ismert. És vegye fel a felmentetteknek a fehér ruháját. amit kap ajándékba, kegyelemből. Ezt Jézus kínálja fel, és ő adja a tisztaság, az igazság szentségét, a mennyasszonyoknak a fehér ruhát, amely szimbolizálja a tisztaságot. Ezt kínálja fel Laodiceának. És ahogyan már Ószövetség is utal erre, Ésaiás könyve 61. fejezetében, és ugyanez Jelenések könyve 19. fejezetében megtalálható, ha nem is ezekkel szó szerint, de ugyanezt mondja el, nem ezekkel a szavakkal, de szó szerint. Nagy örömem telik az Úrban, mondja Ésaiás. Víg örömre indít e Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, és az igazság palását terítette rám. Nem én szereztem magamnak, nem én vartam magamnak, hanem kaptam. Mennyire érdekes, hogy a Biblia nagy szerzője, szerkesztője, hogy összehozza azokat a képeket, amik a Új Szövetségben is Jézus szavából eredtek, és be tudjuk illeszteni a megfelelő helyre, mint egy mozaik kép előttünk van, Isten akarata terve. A királyi mennyegzőről szóló példázat előttünk ismert. Mit adott a király a vendégeknek, akik elfogadták a meghívást, és begyűltek, hogy így mondjam, az előcsarnokba? Mit adott, mit kínált fel nékik? Mennyegzői ruhát. És jött a király, hogy megtekintse őket. Felvették-e a mennyegzői ruhát? Rajtuk van-e? Egyet látott, hogy nincs rajta. Ez nem azt jelenti, hogy az arány ilyen, hanem még az egy sem tud becsúszni a többiek lába között, hogy így fejezem ki magamat a mennyegzői lakomára. Hogy nincs rajtad a mennyegzői ruha? És az Új Szövetség is kifejezi, hogy kaptuk. Ezt nem kellett nekünk megvenni, mert szegények vagyunk az. És mi van a szegényekkel? Mert begyűjtöttek jókat és gonoszokat egyaránt. És ott várakoztak. Volt idő arra, hogy felvegyék a ruhát, de valaki nem vette fel, és az nem mehetett be. Kapjuk. Isten ajándéka ez, az ő tisztaságának szép jellemét. Kapjuk ajándékba. Aztán gyógyírt kínál a beteg szemünkre. Furcsa betegsége van Laodiceának. Élesek a mások hibáinak a meglátására, de a maguk hibáit nem veszik észre. Nem látják Jézus szép jellemét sem, mert nincs semmire szüksége. Gazdag vagyok, meggazdagodta. Nincs erre szüksége. És Jézus pedig arra tanított bennünket, már a hegyi beszédtől, hogy magad szemébe vedd észre a gerendát. És ez Laodiceának betegsége. Különös módon. Laodicea önigazult, önmagával nagyon megelégedett, saját öltözetében tetszelgő nép. Nem vagyunk megelégedve azzal, hogy hát nálunk van az ige ismeretének teljessége. Van olyan nép, amelyik mint közösség. Most nem azt mondom, hogy teológusok nincsenek, mert sokan vannak teológusok, akik tanulmányozzák Jelenések könyvét. Jonathan Paulin, ő magát rövidítve mondja a nevét, a 7. vagy a 8. a világon a legjobban tanulmányozott könyve, amit a Laodiceáról írt. 30 éve már foglalkozik a laodiceai üzenettel, jelenések könyvével. Tehát sokan mások tanulmányozzák szintén, de itt az egész népnek feladata az, hogy erre a könyvre alapozzák, Jézus Krisztus kijelentésére, proféciai kijelentésére alapozzák üzenetüknek a jelentőségét. És ezt figyeljék tovább. És ez a korszak eltelve van magával, és ezt nem nagyon veszi figyelembe, mondja az ige róla. És nekünk éppen fel kellene ébredni ebből, hogy kenn meg a te szemedet, szemgyógyítója, amit Isten kínál fel szintén, de nekünk kell ezt megkenni a mi szemünket. Az orvos fölírja a gyógyszert, de nekünk kell beszedni. Én találkoztam nem egyszer egy olyan testvérekkel, aki meglátogattam, elmondja a betegségét, bajait, problémáit, és mutat egy ekkora doboz, előttem van a kép, még nagyon régen volt, jó pár évtizeddel ezelőtt, még Békés megyében szolgáltam, 60-as években, tele van gyógyszerrel, de mindig panaszkodik. Nézd, testvér, megkapom az orvostól a receptet, kiváltom és beleteszem ebbe a dobozba, nem szedem én be, nem akarok én meghalni. Mi Jézustól kapunk gyógyszert. Használjuk. Védj tőlem, mondja Jézus. Tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, és szemgyógyító íjjal kend meg a te szemedet. Így kell erre mind gondolnunk, ahogy Ellen White ezzel kapcsolatosan ír a Biblia kommentár 7. kötetében, ott a 963. oldalon olvasható ez a rövid idézet, amit ő 1899-ben írt le. Szabaduljatok meg a mások hibáinak meglátásától. A magatok hibáira figyeljetek, önigazultságotok visszataszító az Úr előtt. Szavai az egyházra vonatkoznak, és az Isten munkájának bizalmi állását vetöltők közül is sokakra. Tehát ezt akarja Isten látni, hogy magunkat úgy lássuk a valóságban, ahogy Isten látja. És ehhez kell az igének a gyógyírja, a Szentlélek megvilágosító hatalma, amely igén keresztül hat ránk, hogy abból szabadul, a hibáinktól szabaduljunk meg. A Szentlélek adja ezt az ítélő képességet, ezt a gyógyírt, mint szimbólumot. De eddig még csak rosszat mondtam Laodiciáról. De más is van benne. És ezt tartogatom végére, mert az ige is a végére mondja. Azt mondja, ima az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek az, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Mielőtt Isten ítéletet gyakorolna, felkeresi gyülekezetének minden egyes tagját. Ez igazi pásztori munka. A pásztori szolgálathoz hozzátartozik a gyülekezeti tagok látogatása. Ez mindig is tanítottam a főiskolán. Ez a lényege. Nem csak a szószéken és a gyülekezettel találkozom a lelkész, hanem a kapcsolat, a családi kapcsolatban is. És ismerjék meg egymást kölcsönösen. És bízzanak egymásban. Személyes kapcsolat lehetősége Istentől, amikor megy ajtóról ajtóra és zörget. Nem töri ránk az ajtót, nem nyitja ránk az ajtót, ő zörget, nekünk kell kinyitni azt, hogy megint közösségben lépjünk velünk. Ki lépjen velünk, mi is ő vele. És ez a meghitt közösség, ez a vacsorálás. A keleti népeknél és a régi időkben, és talán még ma is igaz ez az élmény, hogy a vacsora volt mindig a régi időkben a fő étkezés. Na, egészségi szempontból nem ez, így, ez nem így áll egészen, de a példa az jó, mert a nép életéből vett példát hozza fel az ige, mert ezt ismerjük jól. Emlékszem rá, amikor divízió ülésekre jártam még annak idején, és egyszer Dániában volt a divízió ülés, őszi ülés, akkor az ottani, akkor még meglévő szanatóriumunkban voltunk elszállásolva, ott volt a konferencés, illetve hát minden nap késő estig ott voltak az ülések, és reggel egy olyan svéd asztalszerűen mindenből lehetett venni, amit szeretünk, és este volt a főétkezés. Akkor a pincérek be voltak öltözve egyenruhába. Feldíszített asztalok mellé ültünk. Tehát a fénypontja a szállodában a vacsora volt. Emlékeztetett a régi időkre, amikor együtt vacsorázunk. És ott egymást jobban személyesen megismerhetjük. És ez vonatkozik a Jézussal való kapcsolatra is. Ez a meghitt együttlét. Azt mondja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged is, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Így lehet elérni az örök életet? Igen. És ez a megismerni szó, a Ó és Új Szövetségben egyaránt a legintimebb belső kapcsolatot fejezi ki. Magyar közmondás is utal erre, lakva ismerjük meg egymást. És a Jézussal csak papíron van szó kapcsolatunk, hogy néha előveszem az igét, hát azt mondja az ige, hogy arra tanít bennünket az igazság, hogy naponta olvassuk az igét. Hát én is olvasom, uram, kérjek egy fehér, piros pontot már, mert ma is olvastam az igét. Hát csak azért, hogy besurranjak a mennybe. Ez nem így van. Ez a kapcsolat, ez egy meghitt belső kapcsolat kell, hogy legyen nekünk naponta, munkánk mellett. Nincs idő, sokan mondják, Isten igéjével való foglalkozásra. Morris Vendennek hallgattam egy előadását, aki azt mondta, ő amerikai, hogy nálunk Amerikában ismerjük ezt a mondást, hogy nincs időnk. De az Amerikában a televízió bebizonyította, hogy az embereknek van idejük televíziót nézni. És mondta, hogy nálunk is érvényes ez. És most már mellette újabbakat látunk. Egy rokonom feljött Pestre, meglátogatott minket, és mentünk szintén, hát valamelyik rokona is volt itt Pesten, és a metróval megyünk, és elneveti magát, és utána, amikor kiszálltunk, mondja, hogy te megfigyelted már, te is előtted is ez érdekes volt? Figyeld meg, hogy minden harmadik, negyedik ember, fiatalember kezében a ez nem okos telefon. És állandóan eszni, mással nem törődik, csak az bogarász állandóan. Nem olvasnak a fiatalok ma könyveket, tisztelt a kivételeknek, de nagy zömmel ez probléma. Nem tanulnak memoritert, tehát hogy verseket tanuljanak, szép tanulnának meg szép íróktól, költőktől. Nem, ma már minden megtalálható az okos telefonon. És nincs idő arra, mert a rabjaivá válnak, akár televíziónak, akár okostelefonnak, vagy kompjúternek, rabjaivá válnak, túlzásba viszik, és nincs idő Istennel való eltöltött időre, kapcsolatra. Ajtó előtt áll a kézörgetek. Zárójelbe megjegyezték. Valamit ez is mond, hogy az ajtó előtt áll, aki zörgetek. Jézus még mindig kint van az ajtón kívül. Még mindig bebocsátásra vár, mert még nem engedtük be. Ő arra kér, nyissuk meg előtte az ajtót, szívünk ajtaját. Legyen vendég otthonunkba. És ő velünk vacsorázik, és mi ő vele. Ez egy nagyon sokat mondó ígéret. Ő kopogtat. Feltűnő, hogy az Úr kívül áll, megvan a kegyességnek látszata, a külső vallásosság, de a belső magánéletben hiányzik a vallásosság. Ez megint csak laodíciai betegség. Ez a kopogtatás a mi esélyünk, reménységünk, hogy Jézus még szól hozzánk. Személyesen kell elfogadnunk és befogadnunk. Miből áll ez a kopogtatás? Jézus élete című könyvből egy rövid idézetet. Minden figyelmeztetés, feddés, kérlelés Isten igéjében, vagy a követőinek ajkán, zörgetést jelent a szív ajtaján. A bebocsátást kérő Jézus hangja ez. Minden figyelemben nem vett kopogtatás után kisebb az indítatás arra, hogy ajtót nyissunk. Ha ma nem nyitottuk ki, Uram, majd holnap, és a holnap sem, mert majd holnap után, akkor egyre kisebb lesz a kopogtatás szívünk ajtaján. És végül teljesen a megelégedettség állapotába jutunk, és majd végül jön az, amit egy ószövetségi profécia mond, hogy majd olyan éhséget bocsátok a földre, nem kenyér és víz után, ahol éhsége szomjúságot, hanem Isten igéje után, de már nem kapják meg belőle, amit kellene. És járnak egyik hegy, a várostól a másikig, a tenger egyik végétől a másikig, de sehol nem lellik meg azt a vígaszt az igéből, mert már lejárt a kegyelem idő. Ezt szeretné Isten megakadályozni. Hát ez eddig tényleg szomorú képet rajzoltunk fel Laodiceáról, de még egy esélyt is olvastunk, hogy az ajtó előtt áll és kopogtat. Na most mi lesz azokkal, akik befogadták Jézust? Azokra is jellemző lesz az, hogy kivetlek téged az én számból. Mert egy nagyon szomorú korszak. Sátán tudja, hogy kevés ideje van, és mindent megtesz, hogy elterelje Jézustól. Ez a korszak már nem arról szól, hogy Sátán az egyház ellen, a kereszténység, Krisztust követők ellen általánosságban küzd, hanem most már a maradék ellen. Jelenések 12-17. vers azt áll, hogy a fövényre lépett a nagy sárkány, és elmegy, hadakozik egyebekkel, az ő magvából valókkal. Más fordításban elmegy, a maradék ellen küzd most már. És a tenger fövényére lép a partra, tengerpartra, hogy várja, hogy tengerből feljövőn az a hatalom, amelyet fel tud használni arra, hogy a maradék ellen küzdjön. Ebben a korszakban vagyunk. És most milyen jó hír van még ennek a gyülekezetnek? Még 5 percünk van erre, hogy ezt elmondjam. Azt mondja az ige, Jelenések 3:30 vagy 21-ben. Aki győz, és ez minden levélnél igaz, minden levélnél van, minden korszakban van maradék. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogyan én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Ez egy személyes üzenet. Aki győz, nem mindenkinek szól, hanem akik elfogadták a Jézustól felkínált dolgokat, amiről szó volt. Kopogtatásukban elfogadták Jézus, meghallották lelkiismeretükben az ő szavát. És elkezdték tanulmányozni, nem csak hogy hány fejezetet olvasok el naponta, hanem tanulmányozták érdeklődéssel a Bibliát. És ez mindenkinek szól ebben a korszakban, nem csak nekünk, hetednapi adventistáknak. Egy élményemet csak hagy mondjam már, ha megengeditek, hogy 5 perccel, ha túllépném az időt. Nehezen alszom el, és aztán egy keveset alszom, úgyhogy ha már Napóleonnak lehetett így, akkor én állom, és megnyugszom, hogy bennem van a hiba, nem tudok sokat aludni, és kora hajnalban hallgatom a rádiót, és egy vallásos műsorra akadtam rá, ahol bemutatnak egy fiatal párt, akik nemrég házasodtak. És így folytatták tovább, hogy minden nap együtt tanulmányozzák a Bibliát. Hogyan kell nekik megélni a házas életüket a mindennapjaikban? És ha valamit nem értettek, megkérdezik a lelkésztől. De minden nap együtt olvassák, tanulmányozzák a Bibliát. Kíváncsi voltam, hogy vajon melyik felelkezethez tartoznak. Végig hallgattam a műsort. Katolikusok voltak. Ott is vannak keresztények. Maguk ismerete szerint komolyan veszik azt, amit tanítanak. Feltettem a kérdést magamba, vajon nálunk is így van? Új házasok együtt tanulmányozzák nap mint nap a Bibliát? Nagyon fontos ez, hiszen ebből élünk. Ebből kapjuk meg azokat a fontos tápanyagokat a lelkiekben, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mi növekedjünk, és Jézust mind jobban megismerjük. Ez az ígéret szoros összefüggésben van azzal, amit az Úr mondott itt létekor a tanítványainak, Lukács 22:29-30-ból. És én reátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az országában, az én országomban. És királyi székekben ülve ítéljétek Izrael 12 nemzetségét. Mennyire összecseng ez azzal, amit Jézus mondott, amit a laodiceai gyülekezetnek is mond. Ha együtt nézzük a hét gyülekezetnek szóló üzenetet, itt a kör bezárul. Mindazok, akik a nemes harcot megharcolták, akik a futásukat elvégezték, hitet megtartották, elmondhatják Pál apostollal együtt, 2 Timóteus 4:7-8, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az Úr, a ma napon az igaz bíró. Nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Milyen reményteljes üzenet ez Laodiceának, nem? Amit Pál mondott, az igaz, amit az első efézusi gyülekezetnek mondott, arra korszakra, az igaz az utolsó korszakban, sőt, ott kihangsúlyozza ezt. Az együtt uralkodást, trónközösséget vállal Jézus ezzel a néppel. Ha valami felfoghatatlan, lenyűgöző ígéret van, akkor itt az van, hogy ez a korszak, amiről semmi jót nem tud mondani Jézus. Ebben a korszakban hangsúlyozza ki azt, hogy trónközösséget vállal ezzel a korszakkal. Sátán azt gondolta, tönkre teszi ezt Isten népét utoljára még. Csúfá teszi az egész világegyetem előtt. Rongyos koldussá fogja tenni, hogy Isten is elforduljon tőle, és utálattal forduljon el ettől a néptől. És mit ígér az ige? Mit tesz Isten? Jézus azért jött el, hogy ezt a nyomorult embert megmentse. És ezért imádkozott Jézus. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek. Fel tudjuk fogni ezt a hosszú tűrő szeretetet? Meg tudjuk ragadni ma, ebben a korszakban. És nem tudjuk, hogy évtizedekről beszélhetünk-e, vagy nem. Ezt nem tudjuk. Lehet, hogy csak évekről. Végül trónközösségre hív bennünket ő vele. Annyi nyomorúságon megyünk át, annyi problémákkal küzdünk, személyes életünkben, közösségi életünkben, a világban. Van remény egyáltalán számunkra, bukdásolva, látjuk önmagunkat, feltesszük a kérdést, Uram, kicsoda üdvözülhet hát? És akkor Jézus megszólal, válaszol erre kérdésre. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De ki mondja azt is, most már Pálon keresztül, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Van reményünk Laodíciában élőknek. És végül tehát trón közösségre hív. Végül az Úr még valamit hozzátesz ehhez a levélhez, és ezzel be is fejezem. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Jelenések 3:22. Isten gyermekeinek az intelligenciája nem az ítélkezésben, hanem a hallás képességében van meg. Boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Hallgatják, és megtartják azt. Megnyerő számunkra Jézusnak ez az ígérete? Adjuk fel kicsiny terve, emberi terveinket. És ragaszkodjunk Jézushoz, hogy az ő erejébe kapaszkodva, az ő segítségével azok közé kerüljünk, akik győztek, akik felvették az ő szép, csodálatos jellemruháját. Mert kapcsolatban voltak vele, nem csak az ige olvasással, amikor meghallották, hanem kérnek erőt is, hogy a Szentlélek által ők meg tudják tenni mindazt, amit nélküle semmit nem tudnánk megtenni. Van reménységünk nekünk is. Ne adjuk fel a hitet. Jönnek próbák, ne adjuk fel akkor sem. Aki mindvég állhatatos marad, mondja Jézus. Aki mindazt kibírja, hogy hamis proféták támadnak, a gyűlölet megsokasodik, a szeretet kihűl. Ezt mondja Jézus az utolsó napokra. Ez is összecseng a Laodicea üzenettel. De aki mindezt kibírja, ezt én mondom így. Aki mindvég állhatatos marad, az üdvözül. És elsegítsen bennünket az Úr. Amen.
Amen.